Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyásorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggeli. Itt a Rádió Café 98.0-án a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre.
0630 698 0980, WhatsApp, Viber, SMS számunk, info@millastreggeli.hu az e-mailünk, és a Messengeren lehet velünk kommunikálni a Facebookon keresztül is. Tudom, hogy sokan panaszkodtatok a stream kimaradások miatt, figyeljük, hogy mi történik, és próbáljuk megjavítani, elnézést kérünk a technikai problémákért. Minden esetre, hogyha tartalommal kapcsolatos hozzászólás van még, akkor azt nyugodtan küldjétek. Azt írta valaki az iménti beszélgetésre Virovácz Péterrel, hogy vagy el kell tudni viselni az árfolyam nagyobb volatilitását, mint egy ilyen kezelését a szitunak. Hát ugye ez nem csak elviselés kérdése, nagyon sok esetben az üzletmenetet is befolyásolja, vagy a személyes pénzügyeinket is befolyásolja, de egyébként, ahogy Péter elmondta, a nagy képet kell nézni, az ország megítélését is befolyásolja, ez egy begyűrűző vagy örvényhatás is lehet, hogyha beindul egy ilyen, akkor nagyon nehéz megállítani.
Igen, hát ebből a szempontból a legrosszabbkor jött ez a probléma az uniós pénzek mellett. Na, benne volt a pakliban, de a tegnapi bejelentés arról, a perről a parlament és a bizottság között, mert most kimondottan ez dobta meg. Az amúgy is elég egyre ingatagabb lábon álló forintok, de most más témával.
Bárjál, még Messengeren azt írta egy kedves hallgatónk, én nem vagyok szakember, de ha fogadni kellene, akkor arra fogadnék, hogy a pénteki ünnepnapon fog elszállni a forint árfolyam.
Hát értem, hogy miért mondja ezt a hallgató, de másik oldalról meg most a héten azt hiszem a nyugtatás és a szóbeli intervencióknak az ideje jöhet el. Tehát ilyenkor szokott az lenni, amikor már a jegybank meg az állami vezetők, általában itt a fiskális politika oldaláról is szokott jönni kis megnyugtatás, ami jelzi azt, hogy már van egy szint, ahol már nem annyira nézik jó szemmel a gyengülést, vagy inkább annak az ütemét, de értem, hogy a hallgató miért pont erre tippelt.
Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb.
Millás reggeli.
Nos, beszéltünk már a biztosítási kampány időszakról, a lakásbiztosítási kampány időszakról, amely egy új történet, azért, hogy jobban odafigyeljünk rá. Az állami szabályozás változott úgy, hogy most ebben a hónapban, márciusban egy kampány időszak keretében lehet lakásbiztosításokat fölmondani, újat, jobbat keresni. Az előzetes várakozásokhoz képest rögtön az első napon is már beszéltünk ezekről, mintha kevesebben élnének a lehetőséggel, és ami talán még inkább kicsit meglepő, hogy kimondottan a fogyasztóbarát biztosítások azok alul teljesítenek. De hogy miért, erről faggatjuk Gergely Pétert, a biztosdöntés.hu alapítóját, pénzügyi szakértőt, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggel, szervusz!
Jó reggel, sziasztok!
Hát először is mit lehet tudni pontosan az adatokról? Hol tartunk most? Meg most már látjuk, hogy hogyan reagáltak igazából a fogyasztók az új lehetőségre.
Igen, az első 10 napban mi azt látjuk, pontosabban a Magyar Nemzeti Bank és az NGM adatai szerint, hogy körülbelül 50 ezer lakásbiztosítás váltás volt. Ebben benne van az is, aki a saját biztosítójánál egy kedvezőbb, vagy egy jobb ajánlattal újra kötötte a szerződését, illetve azok is, akik egy másik biztosítónál kötöttek ajánlatot, és az a várakozás, hogy tekintve, hogy az első 10 napban volt ugye körülbelül 50 ezer váltás, hogy a kampány végére április 2-áig körülbelül 200 ezer váltás lesz, Itt ugye az utolsó hétben általában sokan szoktak váltani, mozogni, odafigyelni erre, ugye a határidő az mindig egy jó motiváló eszköz szokott lenni. A magyar biztosítók viszont azt gondolják, hogy körülbelül 100 000-nél fog megállni a biztosítóváltásoknak a száma, tehát valószínűleg ez a 100 és 200 ezer között lesz. Ugye mind a ketten egy kicsit máshogy számolják, de körülbelül 100-200 ezer váltás lesz, ami azért soknak mondható ahhoz képest, hogy eddig mi volt, és hogy ez az első ilyen kivételes alkalom.
Ahhoz képest meg kevésnek, amennyi a előletes várakozásokban szerepelt, meg ahhoz képest, hogy mennyi biztosítás, hány élőlakás biztosítás van a piacon?
Több mint 3 millió van. Itt elhangzott egyébként a kampány előtt olyan alkuszi becslés is, hogy akár 400 ezer váltás lesz. Itt fontos tudni, hogy ez nem olyan, mint a kötelező gépjármű felelősség biztosítás, ami még jó 10 évvel ezelőtt volt, ugye novemberben a kampány. Ott muszáj volt mindenkinek váltani, mert mindenkinek kellett, hogy legyen biztosítása.
Hát váltani nem volt muszáj, hát maradhattunk a drágában. Ha nem csináltunk semmit, akkor maradtunk, és volt biztosításunk, csak fizethettük a drágát.
Én úgy mondom, hogy muszáj volt, hogy legyen biztosításod, tehát hogy a lakásbiztosításod nem muszáj, hogy legyen. Ott másnak vettük a biztosítást, sokkal egyszerűbb volt a biztosítás. Itt ugye egy lakásbiztosításnál nagyon sok adatot meg kell adni, át kell gondolnunk, akár utána kell néznünk, hogy mennyit érhet most az ingatlanunk. Tehát ez egy bonyolultabb dolog, főleg, hogyha valaki egy személyes alkuszt, vagy egy személyes tanácsadó segítségével köti, akkor még egy kicsit problémásabb, vagy nehezebb, mint hogyha valaki online fél óra alatt megköti.
Az egyik cikketben azt emeled ki, hogy a fogyasztóbarát biztosítások.
Na ezt akartam kérdezni. Hát itt van ez annyira csalogató nekem, mint fogyasztónak, hogy fogyasztóbarát biztosítás. Hát én akkor mennék oda, és akkor barátkoznék ezzel pénzügyileg is.
Igen, de mit tudnak ezek? Mióta vannak, és biztos, hogy mindenkinek ez a legjobb? Illetve miért áraszták ki ezeket úgy a biztosítók?
A fogyasztóbarát biztosításokban az a jó, hogy van egy egységes szerkezet, aminek meg kell felelni, tehát nagyon sokféle olyan biztosításnak, olyan biztosítási eseményre kell szóljanak ezek a biztosítások ahhoz, hogy megkapják a fogyasztóbarát jelzést, amik egységesek, és ugyanúgy, mint a fogyasztóbarát személykölcsönöknél vagy lakáshiteleknél, amik egyébként sokkal jobban elterjedtek, a fogyasztóbarát otthon biztosításnak az a lényege, hogy kevésbé kell a kisbetűs részeket nézni, mert tudjuk, hogy szinte egységesek a biztosítási események, még ezekhez is egyébként plusz kiegészítő biztosítási csomagokat lehet venni, de kis túlzással csak az árakat kell összehasonlítanunk a fogyasztóbarát otthon biztosításoknál, főleg ugye, hogyha megfelelően adjuk meg az ingatlanunknak az értékét, amennyire biztosítani szeretnénk. 2020 óta vannak fogyasztóbarát otthonbiztosítások, sajnos nagyon kicsi ezeknek az aránya, tehát ilyen 2-3% körül van az összes lakásbiztosítás nézve, ami abból a szempontból nem meglepő, ugye, hogy pár éve van még csak, és nagyon sok biztosítás van. A jó hír az, hogy ebben a kampányban alkusztól függően azt látjuk, hogy akik kötnek most új biztosítást, azoknak 23% és 33% között van az a részarány, akik a fogyasztóbarát otthonbiztosítást választották. Van olyan alkuszcég, például az Insura, ahol ez 37-38%-ra is fölment, de a lényeg az, hogy sokkal nagyobb arányban választunk fogyasztóbarát otthonbiztosítást, mint eddig. Ez jó, ennek biztos, hogy örülni fognak kár esetén az ügyfelek is, és szerintem a Magyar Nemzeti Bank is.
De egyébként ez tényleg általánosságban kijelenthető? Én most tényleg csak saját magam szemszögéből, vagy úgy eszük, egy átlag magyar lakás tulajdonos szemszögéből nézem, biztos, hogy ez ráhúzható, nem kell ezzel nekem cicózni, tehát tényleg nem érdemes a bonyolult konstrukciókat megnézni, biztos, hogy ezzel nem leszek alul biztosítva, hogyha jó értéket adok meg hozzá, tehát igazából ez tényleg egyszerű, és akkor nem kell vele foglalkoznom, tehát vagy azért vannak olyan lakástípusok, vagy olyan élethelyzetek, vagy nem tudom mi, amikor azért nem biztos, hogy ez a legjobb, hanem érdemes külön-külön kikeresni a piacról a jobbat, a nekem jobban illőt.
Szolgáltatást illetően én azt mondanám, hogy a fogyasztóbarát otthonbiztosítás ez egy jó választás. Ahogy te is mondtad, fontos, hogy milyen értéket adunk meg. Tehát, hogyha van egy 50 milliós lakásunk, de mi spórolni akarunk, és azt mondjuk, hogy elég az 30 millióra biztosítani, akkor persze, hogy olcsóbb lesz minden biztosításnak a díja, de hogyha baj lesz, akkor ugye ügyfélként nagyon szomorúak leszünk, mert arányosan nem kapjuk meg azt az összeget, amekkora kár történt a lakásban. Tehát az fontos, hogy jól adjuk meg az ingóságoknak és az ingatlannak az értékét. Azon túl a otthonbarát fogyasztóbarát otthonbiztosítás az egy jó választás, és hogyha különleges a mi helyzetünk, családi házunk van, mondjuk drága dísznövényeink vannak kín, nagy értékű belső üvegfelületeink vannak, ablakaink vannak, medencénk van, napelemünk van, tehát bármi olyan, ami úgymond egy kicsit különleges, eltér egy normál, átlagos lakástól, akkor ezekre a plusz dolgokra köthetünk, és érdemes is kötnünk plusz biztosítást, és külön csomagokat, extraként megvenni őket, ugyanúgy meg tudjuk csinálni a fogyasztóbarát otthon biztosításoknál, mint a normál biztosításoknál. Tehát erre azért oda kell figyelni, akinek nagyobb értékű ingatlana van, vagy ilyen speciális dolgok, ők valószínűleg személyes alkuszokon keresztül szeretnék megkötni, és jobban átbeszélni, lehet, hogy ott még extra kedvezmények vannak. És amit talán fontos a fogyasztóbarát otthonbiztosításoknál, hogy azt látjuk, hogy egy kicsit drágábbak, mint a normál biztosítások. Az árazásuk az egy kicsit máshogy működik, azok a kedvezmények, amiket most akár kampány során tudnak adni a biztosítók.
Hát ugye ezért is kötnek kevesebben, mert hogy magasabbra vannak áraza, hogyha jól sejtem. Tehát a biztosítóknak az az érdekük ezek szerint, hogy a fogyasztóbarátok alá ígérjék a sajátot, és abba az irányba tereljék a fogyasztókat, de azok kevesebbet is tudnak ezáltal? Azon nagyobb a marzsuk? Vagy hogy képzeljem el? Csak szeretném a hátterét ennek érteni.
A biztosítóknak szerintem az az érdekük, hogy minél több ügyfél náluk maradjon, és minél több ügyfél aktualizálja a biztosítását. Tehát itt nagyon sokan arra mennek, hogy mint annó a kötelező gépjármű felelősség kampánynál, hogy ki tudja a legalacsonyabb éves díjú szerződést megcsípni. A lakásbiztosítás az nem csak erről szól, inkább arról szól, hogy az ingatlanoknak az értéke az elmúlt években nagyon emelkedtek, nagyon kevesen foglalkoztak a biztosításukkal, nagyon kevesen fogadtak el értékkövetést, vagy akár kérték azt, hogy magasabb összegre legyen biztosítva a lakásuk. Ezt hívják szaknyelven alulbiztosítottságnak. Tehát most a legfontosabb az, hogy mindenkinek a valós ingatlan értékére és az ingatlanban található ingóságok értékére legyen biztosítva az ingatlana. Hogyha ezt ugyanolyan éves díjon meg tudjuk ugrani, mint ami ennyi volt, akkor még jobb, ha még alacsonyabb éves díjon tudjuk akár egy váltással megoldani, az is nagyon jó. A lakásbiztosításoknak úgy néz ki egyébként a működése, hogy a biztosítók a normál lakásbiztosításoknak a díjait, meg a kedvezményeket bármikor módosítják. Tehát, hogyha ma fölmegyünk mondjuk egy online alkuszportálra, akkor lehet, hogy ma ugyanarra a lakásra más díjat kapunk, mint holnap. Lehet, hogy holnap olcsóbb lesz, lehet, hogy drágább lesz.
Igen, ez pont ezzel olyan, kapcsolatos, amit kérdezett a hallgató, és azt írja, hogy hát nem igaz, hogy csak az árat kell nézni, mert fontos a négyzetméter ár, hogy reális legyen. Egyes kis biztosítók irreális díjon kínálják a biztosítást, például 25 000 forint per év áron, ebből nagy bukta lesz, írja ő.
Ez tényleg elég alacsony egyébként. Az biztos, hogy azok a biztosítók, akik most piacot szeretnének szerezni, nekik ez most egy jó alkalom. Az éves díjaknál egyébként az látszik a statisztikák szerint, hogy a 35 ezer forint körül van az átlagdíj, a mostani új éves szerződési díjakra vetítve, amiket most kötnek. Ez még tavaly olyan 50 ezer forint körül volt az éves átlagdíj. Tehát sokan spórolnak, most verseny van a biztosítóknál, olcsóbban lehet kötni. Én félek attól, hogy sokan kicsontozzák a szerződésüket, és arra mennek, hogy évi 10 ezer forinttal alacsonyabb legyen a díjuk, pedig nem ez számít, mert ha belegondolunk, akkor havi 4-5 ezer forintért egy nagyon jó biztosítást kaphatunk az ingatlanunkra. Tehát szerintem ez baj esetén, ugye egy biztosítási díjat mindig fölöslegesen fizetünk, addig, amíg nincsen baj. De hogyha baj van, akkor nagyon fontos az, hogy az ingatlanunknak ne a 70%-ára legyünk biztosítva, mert akkor bármilyen káresemény van, csak a 70%-ára kapjuk meg.
Egy pillanatra visszakanyadva azt áruld el még nekem, hogy itt van ez a fogyasztóbarát, szeretném egyszerűre venni. És ennél ott van a biztosító, kínál nekem mondjuk 15-20%-kal olcsóbban egy másikat, ami nem a fogyasztóbarát kategória, saját konstrukció. Az mivel tud kevesebbet? Vagy lehet, hogy nem is tud kevesebbet? Csak ő, tehát ennek mi az oka, illetve hogy sokan az ár miatt azt választják, de abban van a szolgáltatásban is különbség?
Szinte biztos, hogy lesz abban különbség, igen, illetve a folyamatok valószínűleg nem lesznek annyira standardizáltak, nem lesznek annyira gyorsak. Az egyébként, hogy mennyire drága egy biztosítás, az is érdekes dolog mögötte, hogy mennyi a a díjbevételeknek mekkora százalékát fizeti ki ugye kárként a biztosító. A fogyasztóbarát otthonbiztosításoknál az az elvárás a Magyar Nemzeti Banknak, hogy ez 50% legyen, ha ez lemenne 45% alá, akkor díjat kéne csökkenteniük a fogyasztóbarát otthonbiztosításoknál. Tehát ez azt jelenti, hogy abba több az otthon, a fogyasztóbarát otthonbiztosításokban több szolgáltatás van, több káreseményre terjed ki a biztosítás, illetve egyéb asszisztencia és egyéb olyan dolgok benne lehetnek, amik ugye nincsenek benne egy normál piaci biztosításba. Ott egyébként olyan 30% körül van a kárhányad kifizetés. Tehát többet kapunk, fázi ugyanazért a pénzért, de hogyha csak az árat nézzük, akkor nehéz összehasonlítani. Tehát aki nem akar a kisbetűs részeket utána nézni, és nincsen egy személyes alkusza, akivel, akinek nagy tapasztalata van a különböző biztosítási gyakorlatokban, és egy fél óra alatt az egészet ki akarja pipálni, de egy sokkal jobb biztosítást szeretne, aminek ahol nincsen arról biztosítottság, és akár online akarja megkötni, akkor szerintem a fogyasztóbarát otthonbiztosítás egy biztonságos választás. Okay, lássuk is, hogy majdnem minden harmadik ember ezt választotta.
Mm-hmm. Igen, tehát nekem ez is kevésnek tűnik a minden harmadik, de hát akkor ez már úgy tűnik a félig tele van pohár esete. Oké, okay, nagyon szépen
hát
köszönjük.
Ahhoz képest, ami volt, az nagyon jó
ahhoz arány. Képest, igen, ahhoz képest igen, csak hogy a kampány elején az volt a várakozás, hogy ennél is magasabb lesz, mert egyszerű és jó. Oké, okay, Péter, nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát, tisztában látunk ezügyben is.
Köszönöm, nektek is, sziasztok!
Szia, szia! Gergely Péterrel beszélgettünk, a biztosdöntés.hu alapítójával, pénzügyi szakértővel, az olcsóbb lakásbiztosítási hát téma után mentünk, sokan kötnek olcsóbbat, és azóta azt néztük meg, hogy mennyire jó ötlet, és mit érdemes most csinálni, hogy a lakásbiztosítást váltunk a kampányban.
A mostani kampányban, igen.
Ha három orvos vizsgál meg három beteget, az azt jelentheti, hogy 9 különböző vélemény hangozhat el.
Millás reggeli.
Volt egy érdekes kérdés a kedves hallgatótól. A jegyekkel kapcsolatban, bicikli jegyekkel kapcsolatban, mert hogy igen, kérdezi, hogy a biciklis szövetséget kérdezzük meg, hogy például Szentendre és Budakalász között tényleg csak a MÁV-nál lehet havi 5000 forint körül havi bérletet venni biciklire? Eddig 540 forint volt a havi bérlet. Nagyon furcsának tűnik, mondja Judit. Ugye arról beszéltünk, hogy a igen, beszéltünk havi pont. Bicikli bérletet, az ország bérletet, azt megemelték, de aztán utána visszacsökkentették az árát.
De közel 5000, tehát 4000 valamennyire.
4950, igen, akkor, hogyha ez a távolság az, amit minden nap megtesz vele, az nem biztos, hogy kijön. Ha minden, tehát ki kell számolni, ugye, mert a jegyár is fölment, 230-ról valami duplájára, tehát 500 forint körülire, tehát ugye 10 útnál térül meg, úgyhogy érdemes számolgatni. Mind az országbérlet, mind a bicikli bérlet esetében érdemes kiszámolni azt, hogy hányszor kell utazni, hányszor kell utaztatni magát az eszközt, a kerékpárt. Nem biztos, hogy megéri. Mert hogyha kerékpár nélkül utazik, és használ mondjuk BKV-t is, akkor viszont nagyon jól jön az országbérlet. Nyilván az a pénz, ami azon el lehet gondolkodni, hogy ami egyébként, amit megspórolsz, mint fogyasztó, azt ki fogja a nagy kalapba betenni, és ki fogja kipótolni például a BKV számára. Ez egy másik kérdés, de hogy mi, ha csak a saját pénztárcánkkal gondolkodunk, akkor én úgy számoltam egyébként, hogy azt hiszem, hogy... Igen, 9 út után, 9 út fölött megéri.
Tényleg, rég láttam a biciklidet.
Teljesen véletlen, mert hogy, bérletem van arra is, úgyhogy...
De hogy jöttél már az elmúlt hetekben?
Most nem jöttem, mert nagyon esős idő volt, és ez az én saját hülyeségem, hogy azt, amit most használok, bringát, arra nincs felszerelve a... sárhányó, viszont a másik, amire meg fel van, azt meg szervizeltetni kell, mert annak kettő problémája is van, és tehát ilyen kis hülyeségek.
Te a tágabb agglomerációból jársz, mert mondhatjuk így. Neked mennyiben nőtt így a költséged?
Nem
neked
nőtt.
Nem nőtt? Neked az ország bringa bérlet, tehát a 4000-es...
Az nekem megéri.
Az megéri, az
hát ezt bólyt? Mondtam most, hogyha kiszámolod azt, hogy mennyibe... tehát a következő a matek...
Mert Szentendre és Budakalász között drágult, az nyilván.
Így van.
Tehát rövid utakon igen,
de nekem is drágult volna, hogyha tehát ezt ki kellett számolni, hogy hányszor utazol egyébként Budapestre mondjuk, ha csak mondjuk 10-szer utazol, és biciklivel teszed meg, akkor necces, akkor nem biztos, hogy megéri. Ha a fölött utazol, és valamikor bicikli nélkül, akkor megéri megvenni az országbérletet is, és a bicikli bérletet is, mert akkor biztosan megvan. Nincs az a probléma egyébként, ez a legjobb az egész bérletügyben, hogy ugye korábban sokszor volt az, hogy késett az egyik vonat, pont elérted még, mert ott álltál az állomáson, viszont a következőre volt a jegyed.
De az csak, tehát csak egy jegynél volt probléma.
A jegynél volt probléma,
maga,
igen.
Az országbérlet, megyebérlet dolog megoldotta.
Ugye ezt megoldotta. Viszont ugye mivel a BKV-t is tudod használni ezzel a bérlettel, ezért az rögtön lejön mínuszba. Tehát így egy jelentős spórolás van.
Ja. De most akkor túléptünk a biciklin, csak hogy keveredett a
ringásszállal. Túléptünk a biciklin, jó, csak oké, hogy azért mondom mindent, tehát mindenki számára az összes, hogy is mondjam, jármű használati szokását át kell gondolni a következő hónapra, és hogyha van olyan hónap, amikor mondjuk szabadságot veszel ki, vagy többször nem jössz be, mert mondjuk ünnepnapok vannak, és több home office van, akkor el kell gondolni, tehát kis utánajárással jár az, hogy megéri-e, vagy nem. És tehát nem automatikusan kell megvásárolni a következő időszakra.
Vannak olyanok, akiknek a változatlan felhasználási szokásaik mellett is azért
drágul. Így van.
Azzal, hogy igazából nincs megye bringa bérlet, hanem csak ország bringa bérlet lett, ugye drágában.
Viszont ugye, amikor beszélgettetek a...
Küküvel,
ez a becenév nem jutott eszembe.
Kerékpáros klub elnökével.
Bélával, vagy Dezsővel, Kürti Dezsővel. Akkor érdekes volt, amit mondott, és teljesen egyetértek azzal a fajta filozófiával, hogy ami nagyon sok helyen látszik Németországban és Hollandiában is. Tehát, hogy mondjuk a kerékpárt azt ne szállítsa magával az illető, hanem legyen egy jó tároló Budapesten, ahol el tudja rakni, és egy másik kerékpár, ami van, ugye azzal megy ki az állomásra, ott, ahol lakik, vagy oda kigyalogol. Csak ugye ez azt feltételezi, hogy kettő kerékpárra is van pénzed, és biztonságban tudhatod mind a két helyen a biciklidet. Mert akkor nem a vonaton van. Viszont itt megnövekedett a kerékpár szállítás ezekkel a bérletekkel, országbérletek a távolabbi
helyről,
és valamikor nincsen hely.
Nincs hely a bringáknak.
Az, ahova egyébként biciklit is lehet szállítani, azokon a gyors, sebes vonatokon, meg elővárosi vonatokon, azokon is leülnek azokra a helyekre az emberek, ahol egyébként a biciklit lehetne, és négynél többet nem tudsz berakni egy szerelvényre.
Tehát ezeken a flörtökön, amivel
ha sikerül berakni és bezsúfolni, akkor nem biztos, hogy elférnek az emberek. Én már láttam olyat, és tapasztaltam, hogy a kalahúz nem tudott átmenni A pontból a B pontba.
Tehát az nem reális, hogy ide plusz sok bringa kocsit állítsanak be, mert ezek a motorvonatok készen vannak. Hogyha annak még egy jó nagy részét elveszed a utasoktól, amúgy
tegyük
is nyomor
hozzá,
van,
hogy
az sem működik.
Tegyük hozzá, hogy
a bringát ott kell tartani az agglomerációs állomásokon, hogy az E30 biztonsággal le tud rakni. Ez
igen, de mondom, ehhez az is szükséges, hogy ahhoz hogy jutsz el, tehát hogyha otthonról is biciklivel mész ki a vasútállomásra, akkor oda is kell egy bicikli, egy másik, és azt is biztonságosan kell ott elhelyezned. Tehát ez már azt feltételezi, hogy kettő bringád van.
De Pesten miért kell? Itt nem jó a közbringa, meg a tömegközlekedés? Elég egy.
Hát nem biztos,
és
hogy jó.
És a vonaton megülsz bringa nélkül.
De miért,
nem ez optimális?
De miért lenne jó? Tehát nem biztos, hogy jó. Hogyha biztos vagy benne, hogy van például a déli pályaudvaron bubi, ami nem mindig van, mert akkor el kell gyalogolni ugye a Széll Kálmán térig, ami a következő. Tehát ugye ezek mind olyan dolgok, amik a mindennapi rutint akár bosszankodássá is tehetik. Úgyhogy igen, ez nem annyira optimális.
Na jó, oké, csak egy szélét karcolgattuk ennek, most akkor gyorsan szusszanunk, és mindjárt folytatjuk.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
L. Ron Hubbard születésnapján, március 13-án született ő Nebraska-ban. Az L, azt azért nem szokták kimondani, mert ott rögtön már egy hitelvesztés következne. Mert az a neve, hogy Lafayette. Tehát így, hogyha úgy mutatkozna be, hogy Lafayette Ronald Hubbard, akkor már gond lenne. Ugye a Szientológia Egyház alapítójáról van szó, és L. Ron Hubbardként sokkal, hogy is mondjam, ilyen komolyabbnak hangzik Lafayette Tour neve. Jó, hát most én így ezt elviccelem, és elnézést kérek Tom Cruise-tól, aki tudom, hogy hallgat minket, és azonosul ezzel az eszmevilággal. Minden esetre azt mondta, hogy a gondolkodás legmagasabb szintje a teljes különbségtétel. A gondolkodás legalacsonyabb szintje a teljes képtelenség a különbségtételre, azaz az azonosítás. Köszönöm, Gábor.
De etezben van valami.
Mi van benne?
Miért nem?
Hát ilyeneket, tudod, hogy mi ez? Ez nem L. Ron Hubbard, hanem ez a...
Értem, hogy...
Ez az új Coelho, tehát most...
Én ezt annyira nem éreztem egyébként Coelhosnak, mert az összemosás, amikor nem ismered föl, hasonlónak tűnő dolgok között nem ismered föl a fontos különbségeket, az szerintem
így értem, számít. Te meg tudod magyarázni, na így fognak meg. Lehet, így fognak meg, Gábor.
Hát tudod, ennyire máshogyan átlátod, ugyanaz a érdekesnek.
Nem így, így fognak meg, bemész azon az ajtón, és utána két-három ilyen pocokarcú fiú nem enged ki. Ez a baj, így fognak meg, megy a pénz, utána, és a család pénze is, aztán utána sírhatsz.
Attól én ezzel szerencsére nem tartok.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
Elindult a Hungarian Startup University program második fél éve. Itt mintegy 180 egyetemi startup projekt indulhat el a Nemzeti Innovációs Ügynökség több mint 500 millió forintos támogatásával. Ez a témánk, amely Ben Kutni Mátyás, a Nemzeti Innovációs Ügynökség edukációs igazgatója. A megszólalónk, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást!
Mit kell tudni erről a Hungarian Startup University programról?
A program gyakorlatilag egy majdnem minden magyar felsőoktatási intézményben fölvehető tárgy. Ez egy 2,5 éves online formában fogyasztható kurzus, és az első fél évében gyakorlatilag az innovációval és a startupok világával kapcsolatos elméleti tudást adunk át a hallgatóknak ebben a formában, a második fél évben pedig ott konkrétan gyakorlati keretek között vezetjük végig őket azon, hogy hogyan kell egy ötletből egy vállalkozást megcsinálni.
Uh-huh. És akkor mikor dönthetnek arról, hogy beszállnak, tetszik nekik, elindítanak egy startupot, vagy próbálkoznak összeállítani egy csapatot, ez hogyan működik?
A tanévnek a lebonyolítása az úgy néz ki, hogy az első fél évben, miután végeztek a tudásanyagnak a megszerzésével, és le is vizsgáztak sikeresen a tárgyból, minden hallgató, aki felvette a tárgyat, föltölt egy, tehát ez az első fél év teljesítésének a feltétele, föltöltenek egy, hát mi úgy hívjuk, hogy one pager-t, egy ilyen egyoldalas leírást a vállalkozás ötletükről gyakorlatilag. De ez több ezer ötletet jelent minden fél év végén, és aztán ebből a több ezerből az egyetemek szelektálnak 200-at, és aztán ez az a 200 csapat, ez az a 200 projekt, ami köré a második fél évben csapatokat építünk, mentort kapnak az előrehaladás támogatása érdekében, kapnak ösztöndíjat a hallgatók, és gyakorlatilag elkezdik megvalósítani az ötletüket.
Hány éve megy ez a program egyébként?
2020-ban indult, tehát a 2021-es akadémiai év volt az első.
Uh-huh. Tehát akkor most már vannak tapasztalatok, hogy a megvalósulási ráta az milyen, mennyire sikeres ez a dolog, és hogy mit mondanak róla egyébként a hallgatók, akik részt vettek, hogy mi az a legfontosabb, amit mondjuk ilyen divatosan, mi a legjobb takeaway?
Igen, ez a program ez nagyon sok tekintetben unikális, nem csak magyar, hanem nemzetközi viszonylatban is. Tehát nem nagyon létezik olyan program, ami tényleg az ötlet fázistól a gyakorlatilag a cég alapításig el tudja vinni a hallgatókat. Tehát ez már önmagában is egy elég fontos takeaway szerintem minden hallgatónak. Ennek a programnak egyébként kettős célja van. Az egyik az egy klasszikus oktatási tevékenység, tehát ugye a tényleg, amiket mondtam, innovációval, illetve a startupok világával kapcsolatos ismereteket átadja. A második cél az viszont egy konkrét gazdasági hatás, tehát hogy azt szeretnénk elérni, hogy több és minőségibb startup legyen a magyar innovációs ökoszisztémában. És a hallgatók vonatkozásában pedig, ami nekik tényleg nagyon nagy segítség, hogy nincsenek a második fél évben egyedül hagyva az ötletükkel, hanem gyakorlatilag akadémiai és piaci támogatással értem ez alatt a mentorokat, értem ez alatt az egyetemüknek a segítségét, gyakorlatilag egy vezetett módon tudják végigvinni az ötletüket, és hát mondjuk ki azt is, hogy az első hibákat azt nem a saját költségükön elkövetni.
Hova szokott kifutni, illetve a második fél év végén ezek meddig jutnak el? Hol a vége, illetve hát, hogy vége van egyáltalán, tehát, hogy hány ötlet, hány startup kezdemény jut tovább, és lesz belőle az életben is működő vállalkozás?
Itt a konverzió az úgy nagyjából megfelel a startup ökoszisztéma egészére vonatkozó konverziós rátáknak, tehát nagyjából úgy szokott kinézni, hogy 200 projekt kezdi meg általában a második fél évben a megvalósítást, és ebből 15 projektet válogatunk rá, akik a második fél év végén egy úgynevezett Demo Day nevű eseményen befektetők előtt mutatják be az ötleteiket. Ezek a cégek, tehát ez a 10-15 cég, ez úgy vagy ötlet, ez úgy nagyjából el is szokott jutni cégalapításig, illetve befektetésig. Az egyikből azért következik a másik. Tehát azt mondom, hogy úgy nagyjából a 5-10% azoknak a projekteknek, amiket a második fél évben elindítunk, azok továbbra is életképesek maradnak a program után is.
Uh-huh. Oké, okay. Hát ez nagyon jó hangzik.
Hát jó hangzik azoknak, akik hogy is mondjam, kísérletezhetnek egy kicsit, nem a saját pénzükkel mondjuk, ez szerintem talán az egyik aláhúzandó rész, uh-huh. És akkor a vállalkozási ötletet meg lehet mutatni.
Hát meg a vállalkozó szellem terjesztéséhez. Egyébként milyen jellegű ötletek jellemzők, tehát az elmúlt években milyen irányba mozdultak leginkább, akik ebben részt vettek? Van-e jellemző irány, illetve hogy ez változott esetleg az elmúlt egy-két évben?
Abszolút. Az irány általában, ez úgy minden évben konzisztens, hogy úgy nagyjából az ötleteknek az 50%-a az úgy az egészségiparra vonatkozik, azon belül is mondjuk így health and fitness.
Ha, érdekes.
Ami úgy önmagában is igen, elég érdekes. Pont egyébként a jövő évet fogjuk úgy elindítani, hogy egy kicsit kiterjesztjük ezt a Hungarian Startup University programot, mert egy kihívás, amivel találkoztunk a program kapcsán, az az, hogy bár nagyon-nagyon sok jó ötlet születik, de viszonylag kevés az olyan ötlet, ami tényleg valamilyen új tudományra, új tudásra, vagy egy új technológiai megoldásra épül, és ezekre szeretnénk a jövőben ráerősíteni egy olyan ösztöndíj programmal, ami PhD és postdoc kutatóknak szól, és pont azt célozza, hogy az ilyen tudás és technológiai intenzív startupoknak a száma is növekedjen. A HSUP programban mondom, hogy jellemzően a fitness az, ami mondjuk nincs most előttem pontos nagyságrendű, hogy nagyjából az ötletek 50%-a az úgy a köré, a téma köré csoportosul.
A vonzó lehetőség még, hogy az ember az EFOT-tal egybekötött Demo Day-en mutathatja meg az ötletet. És egy jó pitch-el lehet, hogy sikerül.
Abszolút. Minden évben van olyan, akit ezen a rendezvényen elvisznek, tehát olyan értelemben, hogy befektetést kap. És idéntől még egy extra motivációs tényező is rendelkezésre áll, mert az a 15 csapat, aki végül kiválasztást kap a Demo Day-en való részvételre, ő nekik egy csapattagonként egy 1 millió forintos ösztöndíjat, vagy hát jutalmat, támogatást is fogunk adni.
Nagyon jó hangzik. Emellé. Hát akkor sok szerencsét a most induló startup projekteknek, a Nemzeti Innovációs Ügynökség Hungarian Startup University programjában. Köszönjük szépen, hogy beszéltünk erről.
Köszönöm szépen a meghívást, további szép napot.
Kutni Mátyás volt az, aki mindezt elmondta, ő maga a Nemzeti Innovációs Ügynökség edukációs igazgatója.
Köszöntöttük Adam Claytont.
Nem köszöntöttük Adam Claytont. Nagyon, igen, átugrottuk sajnos.
Na, hát
mert a Blaha most... Louisiana elvitte a prímet itt a szüke pátriában, de hát ugye...
Vitte el a prímet, de hát...
Vitte.
Jó, hát de hát ha
egyszer
Barbarának is születésnapja volt, de Adam Claytonnak is születésnapja van. A YouTube-ban.
Sokkal jobban néz ki a Barbara. Baszgitár.
nem ez vitte el a fókuszt, viszont hát nagyon ritkán nyúlunk a... YouTube-hoz méltatlanul ritkán, úgyhogy hát, most ezen változtatunk.
Nem
jó?
Tudom.
Mit szólsz hozzá?
Nem tudom. Ne nézz így rám.
Nem, én csak próbálok olvasni a jelenetet.
Nem lehet, tehát nem a... lehet. Nem tudom.
Nem,
tehát a...
nem vagy egyértelműen meggyőzve nem. A zenekar kvalitásairól.
Nem vagyok meggyőzve. Szerint... De ezek szubjektív dolog.
Persze. Tehát szerintem...
Valaki nem szereti a paradicsomos káposztát.
Ilyen szerintem... Volt nekik egy nagyon-nagyon jó korszakuk.
Volt egy jó lemezük.
Nagyon-nagyon jó. Ha volt egy jó lemezük, akkor szerintem egyre gondolunk, szerintem kicsivel több is, de akkor szerintem okay. Arról, szerintem arról a lemezről jöjjön ez.